Negyedik fejezet. Megmagyaráztatik az olvasónak a tempus szó csodálatos ereje. A selmeci erdész és bányász tanulók nagyon eredeti fiúk. Nagy kedvük telik abban, hogy újat húznak a világgal, a divattal, a társadalommal, a tanáraikkal és a koreszmékkel, mely elősorolt csekély dolgokat ők mint ezen gyűjtőnév alá fogják, Wurst. Semmiség, mindegy, német szó, és nem törődnek velük. Egy kis külön állam az akadémiai ifjúság, a német Burschenschaftok. Diák egyesületek, német szó. Burschenschaftok mintájára, mely sokakban karikatúrája a mai társadalomnak, de sok tekintetben jellemző sajátságokkal bír. A testületi szellem valóságos testvéri láncá forr itt össze, csak hogy sajátságos kinövései vannak. Ha egy tanulót befognak valami bűntényért, a többi kész életét feláldozni kiszabadításáért. Tömegesen ostromolják a büntetőbíróság épületét, míg az meghajlik a viharosan nyilvánuló közakarat előtt az igazság rovására, mert az igazságnak elvégre is sem torka nincs, amivel ordíthasson, sem ökle, amivel fenyegethessen, sem pedig semmiféle telekkel, házzal vagy bármi nemű ingatlannal, s következésképp befolyással nem bír selmet. Bányán. Ha valamely tanulónak a korcsmáros vagy kávés nem hitelez, azt mondják casus belli, s annak a szerencsétlennek nem lehet tovább maradása az aranytermőváros ódon falai közt. Üzletét becsukhatja menten, s kulcsát dobhatja akár a kút mélységes fenekére, mert amire a gyakornokok azt mondják, hogy abcug, az megvan halva örökre. Feje az eredeti szociátásnak az, aki a legtöbb sört bírja meginni egy ülőhelyében, és ezen címet viseli, sörkirály. A sörkirály nagy úr, majdnem korlátlan hatalommal, melyet csak a két legnagyobb borívóból alakult államtanács szabályoz valamennyire. Az adófizető jobbágyok, a fuchsok, az első évesek, kik az öregebbekhez szolgákul osztatnak be, s vak engedelmességgel tartozik kiki a maga veteránjának, amiért aztán annak pártfogásában részesül, valamint azon kegyben, hogy a havi pénzéből nagy kegyelmesen megvendégeltetni engedi magát, a nagy tekintélyű, negyedéves, kinek már minden szabad egy gyarlóvilágon, ki ront, bont, zúz, keresztül kasul megy büntetlenül mindenkin, világi törvény nem fogja, az emberi erő nem akadályozza, az isteni törvénnyel nem törődik, ki csak egyetlen egy szót respektál még minden földi hatalomtól. Ez az egyetlen szó a tempus. Ha a selmeci bányász gyakornok egy százas bankóra azt írná fel, hogy tempus, és azt eldobná az utcán, talán napokig sem venné fel senki, mert az a szó annyit tesz, ne nyúj hozzá. S jaj annak a halandónak, aki mégis hozzányúl. Ha a veterán a fuchsra azt mondja, tempus a fuchsomnak, attól a perctől kezdve valóságos szent és sérthetetlen személyé válik. Ha a kabát bélésére fel van tintával írva a tempus, még a tolvaj sem meri elvinni, vagy ha elviszi, remegve csempészi vissza másnap. Amin nincs rajta a tempus, az res nullius. Senki jószága, latin szó. Ha ellopja valaki, jól járt vele, azt nincs joga keresni senkinek. De mindez igen terjedelmes, és nem is valami mulattató dolog. Ezen felül nem is tartoznék beszéljünkhöz, ha nem kellene megmagyaráznom, miért volt kivésve azon a jegygyűrűn a tempus szó, melyet Mirkovszky Miklós húzott másnap a Krisztina ujjára. Délután jött oda, és egyedül találta Krisztinát. Halaványabb volt, mint máskor. A tegnapi események után átvirasztott éjnyomai meglátszottak szép arcán, más szóval érdekesebbé tették. Búcsúzni jöttem, Krisztina. Krisztina letette kezeiből a vizes kannát, melyből virágait öntözgette, és bámulva vetette Miklósra nagy fekete szemeit. Hová megy ön? Kérdé lassan. Kaliforniába, San Franciscóba, vagy mit tudom én hova. Olyan helyre, ahol aranyatásnak az emberek. Ne bolondozzon! Azt még tegnap határoztam el. Ez már nem kérdés többé. Én megyek, Krisztina, mert kimondhatatlanul szeretem. Most csak az a kérdés már, hány... Hogy hány fontot nyomok, ugye? mondá Krisztina mosolyogva, de mosolya erőltetett volt és szintelen. Igen, ezt mindenek előtt tudnom kell, Krisztina, felelte Miklós komolyan. 81 font vagyok. A múlt héten ültem a mázsán a Sánta mészároséknál. Sok, nagyon sok, sóhajtott Miklós, azután lassan közeledett Krisztinához, megfogta kis kezét és hozzátette előbbi szavaihoz. De mindegy. Egy-két font, ide-oda. Majd egy ezüst karikát vont elő a mellén zsebéből, melybe maga gravírozta be az éjjel a tempus szót, és a leány ujjára húzta. Itt van, Krisztina, ez a gyűrű. Aranyat nem adhatok, nem szabad vesztegetnem az aranyat, de elég jó az így is a célnak. Ön az én jegyesem Eperctől. Igaz? Úgy van-e? A leány csendesen bólintott igent szép fejével. De meg fog-e várni? Hatán évekig nem jönnék vissza, ha híremet sem hallaná, levelet nem írhatnék, várni fog-e rám mégis? Mert ha nem, akkor, ha a szívem megszakad is, dobja el azt a gyűrűt. Krisztina, ahelyett, hogy eldobta volna, odaemelte ajkaihoz és megcsókolta. Köszönöm neked, suttogá, köszönöm. Most már erős leszek, most már célt érek. Ennek a percnek emléke el fog kísérni, velem lesz mindig, és segíteni fog. Avagy megszűnt volna már csodákat művelni az igazi szerelem? Érzem, hogy nem. Isten veled, édes, édes Krisztina. Nem, nem, Miklós, csak nem távozik így gyorsan. Megálljon, beszélni fogok atyámmal, neki le kell térnie a különös gondolatról. Nem lehet az, hogy ön elmenjen, lehetetlen az. Miklós a fejét rázta. Ösmerem édesapját. Krisztina, ő hozzá hiába fordulna, ő a legmakacsabb ember a világon. Isten önnel még egyszer. Őrizze meg ön szerelmét számomra, önről gondoskodtam. Önt megőrzi nekem az a kis karika gyűrű. A leányka önkéntelenül megragadta a Miklós karját, és nem ereszti el sokáig, míg nem észrevette, hogy ez talán illetlen is, és elpirulva rebegé. Ó, tegye hát azt, amit jónak lát. Én szeretni fogom mindig, és várni fogom örökké. Isten a tanúm rá. Miklós szemébe könycseppek gyűltek. Hirtelen elfordítá arcát, és egy merész, ügyes és hirtelen mozdulattal lehajolt Krisztinához, megcsókolta korálpiros ajkát, és rohant ki az ajtón, mint az eszeveszett. Krisztina szoborként megkövülten, mozdulatlanul, meredt szemekkel nézett utána, majd a szívére szorítá kezét, s úgy érzi, hogy hangja eláll, s életereje rohamosan fogy, mint a lehelet a késpengéjén. Elment, gondolá inkább, mint mondá, és kis szíve elfacsarodott. Elment. Elment! Kiáltá aztán hangosan. Zokogva rogyott le egy székbe. Istenem, csak most tudom, mennyire szeretem, hiszen olyan ő, mint a regények hősei.